Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Szűcs Tamás vagyok, a vendégeim pedig Bánhalmi Gábor és Hován Tamás, a K&H alapok kezelőjének befektetési szakértői. A mai adásunk kifejezetten a K&H privátbanki ügyfelei számára készült, célja, hogy segítséget nyújtson a jelenlegi gazdasági környezet megértésében, valamint irányt mutasson a portfóliók finomhangolásához. A beszélgetés során kitérünk majd minden fontosabb tényezőre, amik az aktuális gazdasági környezetet befolyásolják, illetve szeretnénk betekintést adni abba is, hogy mik a várakozások a jövőre vonatkozóan. Szia Gábor, szia Tamás, köszöntelek titeket az adásban.
Köszöntöm a hallgatókat.
Én is köszöntöm Önöket.
Sok érdekes témával készültünk, úgyhogy vágjunk is bele. Az elmúlt nagyjából egy évben jelentős ingadozásokat láthattunk a piacokon, sokan valószínűleg a befektetéseik többségénél is mínuszokat látnak. Ugye ez önmagában még nem lenne nagy probléma, hiszen ugye a piacok természetes velejárója az ingadozás, viszont ami ténylegesen nagy kihívások elé állít minket, az a bizonytalanság a jövőt illetően. És hogy mit is látunk most? Ugye tőlünk nem messze egy komoly katonai konfliktus alakult ki, ezen kívül sok a kérdés a téli energiaellátással kapcsolatban, szágult az infláció, és ha ez még mind nem lenne elég, sokan a nagy gazdaságok recesszióba süllyedését várják. Gábor, te mit gondolsz, tényleg ennyire borús a kép, mint ami ennek elsőre tűnik? Nekünk befektetőként mik a legfontosabb kockázatok az előbb felsoroltak közül?
Ahogy most itt az előbb felsorolta, tényleg nagyon borúsnak tűnik elsőre a kép, de azért szerintem nagyon fontos, hogy amikor befektetőként gondolkodunk, akkor mindig meg kell próbálnunk egy picit elvonatkoztatni a napi hírektől, szalagcímektől, ugye ezek nagyon-nagyon befolyásolják azt, hogy mit is gondolunk a világról, és hogyha a napi hírek alapján próbálunk dönteni, akkor mindig érzelmi alapon fogjuk meghozni a döntéseinket, és hát a befektetéseknél ez sajnos soha nem vezet jóra, úgyhogy én azt javaslom, hogy próbáljuk meg a nagy képet megnézni, azt, hogy hol tartunk a gazdasági ciklusban, merre tartanak a fő eszközosztályok, és akkor talán megalapozottabb befektetési döntést is tudunk hozni.
Akkor álljunk is meg itt egy percre, és nézzük meg, hogy az általad említett gazdasági ciklusok, amire amúgy figyelnünk kell, hogy általában mik rájuk a jellemzők, hol tartunk ezekben most?
A gazdasági ciklus a gazdaság két nagyon aktív, legaktívabb szakasza között tart, és ezek a gazdasági ciklusok jellemzően olyan átlagban 5,5 évig tartanak. De ami most különleges a helyzetben, hogy a legutolsó ilyen gazdasági ciklus az eddigi leghosszabb volt, nagyjából 2007 és 2020 között volt, és most ennek vagyunk a leszálló ágában, a csökkenő szakaszában. Ugye a gazdasági ciklusokra tulajdonképpen az jellemző, hogy az elején van egy gyorsuló ütemű növekedés, amikor még a jegybankok ugye kijövő a recesszióból nagyon támogatóak, aztán van egy hosszabb szakasz, amikor még nő a gazdaság, de már túl vagyunk a növekedés csúcspontján, a növekedés ütem csúcspontján, és a végén pedig jön a lassulás, amikor kialakulnak ezek az egyensúlytalanságok a gazdaságban, amit most is látunk, emelkedő infláció, jegybanki kamatemelések, és aztán innen következik majd vagy egy recesszió, vagy egy lassulás, ezt majd meglátjuk, hogy a mostani helyzet hova fog vezetni.
Ahogy most említetted, és ugye egyébként is sokat hallunk mostanában a recesszió réméről, meg ennek a fenyegetettségéről, hogy ez valójában mit jelent? Tehát, hogy valójában ide közelítünk, e felé tartunk-e, és hogyha igen, akkor ez akár egy újabb válságot is jelenthet?
Ugye sokat olvasni erről a gazdasági sajtóban, de szerintem azt nagyon fontos tisztázni, hogy akár recesszióról beszélünk, akár lassulásról, ez egy természetes velejárója a gazdasági ciklusoknak, és hát ilyen helyzetben is van olyan eszközosztály, ami jellemzően felül teljesít. Ugye mostani piaci helyzetben azt látjuk, hogy nagyjából 50-50%-ot áraznak a különböző nagy piacok arra, hogy tényleg recesszióba süllyed a világgazdaság, tehát lesz visszaesés a gazdasági teljesítményben, negatívba fordul, vagy pedig megússzuk egy lassulással, amikor még mindig növekedést fogunk látni, de már egy sokkal lassabb ütemben, és ebből a szempontból az Egyesült Államok a legfontosabb, az Egyesült Államok gazdasága határozza meg tulajdonképpen a globális gazdaság irányát, úgyhogy egyelőre az látszik, hogy egy komoly lassulásban van a világgazdaság, de még nem dőlt el az, hogy megússzuk egy lassulással, vagy recesszióba fogunk fordulni.
Tamás, hogy jelenik ez meg nekünk befektetőként? Tehát ugye nem mindenki találkozott még valószínűleg hasonló szituációval. Mit érdemes tenni ilyen esetben a portfóliónkkal?
Először is a legfontosabb, hogy türelmesek legyünk. Az, hogy lassulás esetleg recesszió lesz, még nem jelenti azt, hogy nem érhetünk el hozamokat különböző eszköztípusokkal a befektetéseinken. Sőt, most a legfontosabb, hogy fektessük be a pénzünket, hiszen jó beszállási lehetőségek lehetnek ilyen időszakban, illetve az infláció miatt, ha nem csinálunk semmit, nem fektetjük be a pénzünket, akkor folyamatosan veszítünk a pénzünk vásárlóértékéből. Befektetőként egyértelmű az a célunk, hogy a pénzünk vásárlóértékét növeljük, vagyis reálértékét megőrizzük. Ezen a fronton pedig a legnagyobb ellenségünk az infláció, hiszen fokozatosan erodálja a megtakarításunk reálértékét. Továbbra is azt javasoljuk, hogy legyünk ott a piacon, egy jól összerakott portfólióban, amiben maximum finom hangolásokat teszünk, tartsunk ki a befektetési stratégiánk mellett, és használjuk ki inkább a lehetőségeket a jelenlegi gazdasági ciklusban.
Mindketten említettétek az inflációt, mint fő probléma, és hogyha erről beszélünk, akkor nyilván a jegybankok lépéseit is értékelnünk kell. Ugye nekik ez a fő céljuk, ez az árstabilitás fenntartása, meg az infláció kordában tartása. És itt talán a két legnagyobb szereplővel érdemes szerintem kezdeni, tehát az Egyesült Államokban a Fed, Európában meg az LKB lépéseivel. Úgy Gábor, mit láttunk itt eddig? Tehát nagy fejlett jegybankok milyen eszközökhöz nyúltak eddig az infláció letörése érdekében?
Ugye, amikor a gazdasági ciklusokról beszélünk, az nagyon fontos, hogy azért a gazdasági ciklusoknak a negatív hatásait, vagy a kilengéseit most már a II. Világháború óta folyamatosan próbálják kordában tartani akár a kormányok fiskális eszközökkel, akár a jegybankok monetáris eszközökkel, és hát talán a jegybankok itt a legnagyobb szereplők, hogy te is említetted, és ugye ezek közül is az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, aki tulajdonképpen a legnagyobb hatással van arra, hogy ez a globális gazdasági ciklus az amerikai gazdaság alakításán keresztül hogyan fog kifutni. És ugye amikor túl vagyunk a növekedés csúcspontján, és egyensúlytalanságok alakulnak ki a gazdaságban, túlfűtötté válik egy gazdaság, és megjelenik az infláció, ilyenkor a jegybankoknak a legfontosabb célja az, hogy egy picit a fékre lépjenek, kamatemelésekkel vagy a likviditás csökkentésével kicsit visszafogják a gazdaságok teljesítményét. Ezt látjuk az Egyesült Államokban is, ahol a Fed egy nagyon agresszív kamatemelési ciklusban kezdett. Most éppen már 3,25%-on jár az Egyesült Államokban az alapkamat, és nem csak a kamatszintet emelik, hanem visszavonják azt a sok-sok likviditást, vagy legalábbis annak egy részét, amit az elmúlt években a piacra pumpáltak. És hát ami érdekes az Egyesült Államokban, hogy valószínűleg ez a kamatemelési ciklus folytatódni is fog. Mi most arra számítunk, hogy valahol 4,5% közelében tetőzhet az alapkamat az Egyesült Államokban, és akár még az egész jövő évben is ilyen magas szinten maradhat, tehát fel kell készülnünk egy elég magas kamat környezetre az előttünk álló legalább egy évben.
És Európában mi a helyzet? Az Európai Központi Bank eddig milyen lépéseket tett?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és teljesen más helyzetben van az európai és az amerikai jegybank. Az európai szerintem sokkal nehezebb helyzetben van amúgy, hiszen ugye az Egyesült Államokban tulajdonképpen a belső fogyasztást, a gazdaság túlfűtöttségét kell egy kicsit visszafogni, hiszen ott az hajtja leginkább az inflációt, míg Európában az infláció mögött inkább egy külső sok van, ugye az energiaválság, az energiahordozók árának a felívelése, és így a jegybanknak egyrészt menedzselnie kell az infláció várakozásokat, tehát azt kell kommunikálnia, hogy nagyon komoly kamatemelésekre készül, ugye ebből már megtett több lépést is, most Európában 0,75% az alapkamat, ugye sokáig az elmúlt években negatívban, -0,5%-ban volt az alapkamat, de azért az Európai Jegybank keze valamennyire meg van kötve, hiszen hogyha túlzottan emeli a kamatot, amúgy nagyon könnyen recesszióba döntheti az európai gazdaságot, Európa sokkal közelebb van ehhez, és hát nem is igazán van hatása ezeknek a kamatemeléseknek a külső energiaársokra, tehát ebből a szempontból az Európai Jegybank sokkal nehezebb helyzetben van, és az európai gazdaságnál pedig sokkal nagyobb a kockázata egy esetleges recessziónak, mint az Egyesült Államokban.
Ahogy mondtad is, ugye jelentős különbségek vannak a két nagy gazdaság között, gondolom a jövőben is máshogy kell majd kezelniük az előttünk álló időszakot, hogy neked itt mik a várakozásaid, mondjuk a következő egy évre?
Ugye, hogyha a jegybankokat nézzük, akkor én azt gondolom, hogy az amerikai jegybanknak sokkal nagyobb tere lesz egy agresszív kamatemelés folytatásához és az infláció letöréséhez. Az európai jegybanknak inkább az elején kell nagyon erősen kommunikálnia, hogy az inflációs várakozásokat valamennyire visszaszorítsa, de nem fog tudni olyan mértékben kamatot emelni, mint akár az Egyesült Államok jegybankja.
Az előző folyamatok összességében, ahogy a bevezetőben is említettem, azért nagyobb mínuszokat okoztak mostanában, és Tamás, szerinted egy jól összerakott portfólió esetében mit várjunk a jövőre nézve? Tehát, hogy érdemes akár ezt a periódust kihasználni további építkezésre?
Mindenképpen érdemes, viszont ide kapcsolatban két nehézséget is látok. Az egyik az, hogy több tényező is hat ránk felerősítve a médiából, ami miatt inkább kerülnénk a kockázatokat. Másrészt pedig az év eddigi időszaka befektetők szempontjából egy rémálom volt. Évtizedenként vagy még ritkábban fordul elő, hogy a kötvénypiac is és a részvénypiac is ilyen rosszul teljesít, így kerüljük alapvetően a kockázatokat. Nagyon fontos, hogy előre nézzünk és a negatív hozamokat kiüljük, legyünk óvatosak, vásároljunk, próbáljunk dinamikusabb eszközöket, akár a részvénykitettségünket emelni, de óvatosan és több beszállási ponttal. Ezáltal lesznek lehetőségeink arra, hogy jobb hozamokat realizáljunk közép és hosszú távon.
A globális kitekintés után nézzünk egy kicsit közelebbre, ugye itt Magyarországon is bőven van miről beszélni, és talán itt fogalmazódik meg bennünk is a legtöbb kérdés. Ugye gondoltunk itt akár az EU-s források körüli bizonytalanságra, az energiaellátás stabilitására, de mondjuk akár az elszálló inflációra vagy a forint mélyrepülésére is. Ezek mindegyike fontos, én azt gondolom, érintjük is majd őket, viszont kezdjük talán az inflációval, hiszen ugye ezt érezzük leginkább a saját bőrünkön is a mindennapokban. Gábor, van arra esély szerinted, hogy belátható időn belül megáll, esetleg visszafordul a drágulás üteme?
Ugye az infláció, hogy te is mondtad, talán az egyik legfontosabb tényező most, és nem csak globálisan, hanem itthon is, ezt tényleg tapasztaljuk a saját bőrünkön is, és hát azt látjuk, hogy itthon az infláció tényleg nagyon magas. Szeptemberben még nem jöttek ki a legfrissebb adatok, de akár 20% körüli inflációs értéket is várhatunk, és a teljes idei évre mi arra számítunk, hogy nagyjából olyan 14-15%-os lesz az átlagos infláció. És hát azt látjuk, hogy ez még a jövő év során is így maradhat, tehát még a jövő évben is két számjegyű inflációval kell számolni. A jegybank legfrissebb előrejelzése alapján talán valamikor a jövő év második felében csökkenhet 10% alá az árnövekedés üteme, és aztán majd valamikor 2024-ben közelíthetjük meg a jegybank célját, ami tulajdonképpen 3% körül van, tehát ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon tartós és magas inflációs környezetre kell felkészülnünk befektetőként.
És erre a magas inflációra most mit lehet látni, hogy a jegybank lépései azok mennyire hatékonyak, vagy mit várhatunk még a jegybanktól, hogy ez ellen tegyen?
Ugye a jegybank már megkezdte a kamatemelési ciklusát tavaly nyáron, viszont azért az elmondható, hogy egy darabig még az egyik lábával a gázra lépett, még a másikkal fékezett, hiszen voltak még olyan élénkítő eszközök, amik közben akár a nagyon kedvező kamatozású jegybanki hitelek tovább pörögtek, és hát most azt látjuk, hogy a kamatemelési ciklus a jegybanki kommunikáció szerint befejeződött 13%-on, de hát látjuk, hogy az infláció még mindig azért felfutóban van, és a jegybank ezt hangsúlyozta is, hogy már úgy érzi, hogy a további kamatemelésekkel nehezen tud küzdeni az infláció ellen. Ez azért hozzá kell azt tenni, hogy ez a magas kamatszín nagyon-nagyon sokba kerül a jegybanknak, tehát nagyon komoly költsége is van ezeknek a kamatemeléseknek. Nyilván ezért is mérlegelni kell, hogy meddig tudják emelni a kamatot. Úgyhogy most a kommunikációjuk alapján az a cél, hogy egyéb likviditás csökkentő intézkedésekkel próbálják meg azt a plusz extra forint likviditást kiszorítani a rendszerből, amit az elmúlt években a pénzügyi rendszerbe pumpáltak. Ez nagyjából olyan 10 000 milliárd forintot jelent, tehát egy óriási összeg, és ugye az ilyen egyéb eszközök sorába illeszkedett akár a banki tartalékráta megemelése, akár egy új jegybanki diszkont kötvény megjelenése, ezek mind-mind arra szolgálnak, hogy ezt a plusz likviditást a rendszerből egy kicsit kiszívják, viszont a kamatemeléseknek most úgy tűnik, hogy egy darabig búcsút mondhatunk, és meglátjuk majd azt, hogy tényleg bekövetkezik-e az az inflációs fordulat, amire a jegybank számít, de ez valamikor legkorábban a jövő év elején, közepén történhet csak meg.
Az infláción túl talán a másik legforróbb téma az uniós források körüli bizonytalanság, és nekem a kérdésem az, hogy mire számítasz? Tehát fognak-e jönni ezek a pénzek, illetve ha valami miatt mégsem érkeznének, az mennyire komoly problémát okozna a költségvetés finanszírozásában?
Fontos talán azzal kezdeni, hogy úgy látjuk, hogy a költségvetés finanszírozása az abszolút rendben van az idei évre. Itt ugye nem véletlenül történtek ezek a nagyon komoly intézkedések az elmúlt időszakban, akár az adóemelésekre gondolunk, akár különadók megemelése, ugye nagyon komoly beruházás, visszafogás történt, illetve kiadás csökkentő intézkedéseket is láttunk. Nyilván egy ilyen helyzetben ez mind kell ahhoz, hogy stabilizálják a költségvetést, de az egyértelmű, hogy a függő uniós pénzekre óriási szükség van ahhoz, hogy a költségvetés fenntartható legyen, akár a jövő évi költségvetés is fenntartható legyen. Tehát azt gondolom, hogy egy megegyezésnek mindenképpen szükséges lenne, hogy megtörténjen, hiszen ezek nélkül, az uniós pénzek nélkül nagyon nehéz lenne a jövő évi költségvetést pályán tartani.
Ezeknek a pénzeknek a beérkezése a forint árfolyamra lenne valamilyen hatással? Mert ugye azt látjuk, hogy most azért történelmi magasságban van megint a forint.
Igen, akár a forintot nézzük, akár a magyar kötvénypiacot, azt látjuk, hogy egy hatalmas plusz kockázati felár rakódott akár a forintra, akár a magyar kötvényhozamokra, akár ha csak összevetjük a cseh vagy a lengyel devizákkal, vagy a cseh vagy a lengyel kötvényhozamokkal, és emögött a plusz kockázat mögött a legnagyobb az uniós pénzek körüli bizonytalanság, ez tényleg nagyon komoly, illetve emellett van még az energiaellátási probléma, hiszen ugye Magyarországnak az egyik legnagyobb az energiafüggősége Oroszországtól. Tehát ez a két olyan dolog, amiben, hogyha lenne valamiféle pozitív fordulat, akkor csökkenhetne a nyomás akár a forinton, akár a magyar kötvényhozamokon.
Tamás, megértve Gábor által elmondottakat, nekem még ugye az egy nagy kérdés, hogy egyáltalán mekkora jelentősége az előbbi tényezőknek konkrétan a befektetési alapjainkra? Tehát hogy csapódnak le ezek a kockázatok a mi portfólióinkban?
KNTH-s befektetései alapjainkra korlátozott a hatása ezeknek a tényezőknek, de menjünk végig rajta szépen sorjában. Részvény oldallal kezdeném. Részvények tekintetében nálunk a kínálatban van egy olyan részvényalap, amelyben kizárólag magyar blue chip részvények vannak, viszont ezen kívül a befektetési alapjainkban a magyar részvények száma egyenlő a nullával. Tehát itt ennek a tényezőnek a befolyása nulla. A következő tényező a forint árfolyam hatása. Ennek van egyértelmű hatása a befektetéseinkre, a deviza hatásnak, ezért is érdemes a befektetéseinkben különböző devizákat tartani. Nagyjából egy 30%-os arány az ideális deviza kitettség a befektetéseinkben, természetesen a saját kockázati komfortunkkal, a saját kockázati étvágyunkkal összhangban, viszont ami jó hír, hogy ezeket a deviza típusú befektetéseket nem csak közvetlen módon tudjuk elérni, hanem akár forintos eszközökön keresztül. A KNTH-nál is a vegyes típusú befektetési alapjainkban a deviza eszközök részben vagy egyáltalán nincsenek fedezve. Ez azt jelenti, hogy amennyiben forint típusú befektetést is látunk a saját számlánkon, a forint gyengülésnek pozitív hatása lehet a hozamjainkra. Van lehetőség arra is természetesen, hogy direktben deviza típusú eszközöket vásároljunk. Itt egy jó ötlet lehet a fokozatos építkezés, és akár javaslom azt, hogy amennyiben részvénytípusú eszközöket építünk be a portfóliónkba, ezt is fokozatosan összeköthetjük akár a deviza eszközök felépítésével is. Ennek pozitív hatása lehet az, hogy ilyen módon is ki tudjuk egyensúlyozni a portfóliónkat, hiszen ha a piacon valamilyen turbulencia van, legtöbb esetben a feltörekvő piacoknak a devizái gyengülnek, így a forint is. Ebben az esetben ez a forint gyengülés ellensúlyozni tudja esetleg a részvényeszközökön realizált veszteségeinket. Ha tovább megyünk és nézzük a kötvény típusú eszközöket, ide kapcsolódóan Gábor szavai engem is egy kicsit megnyugtattak, és ha hiszünk valóban a magyar gazdaságban, költségvetésben, akkor nagyon jó lehetőségek kínálkozhatnak a kötvénybefektetésekre. Én úgy látom, hogy a hozamemelkedés előbb vagy utóbb megáll, hiszen senkinek sem érdeke ez a magas hozam környezet, és ebben az esetben már most látjuk, hogy a rövid kötvények esetében nagyon szép hozamok vannak, előretekintő hozamok viszonylag alacsony kockázattal, és előbb-utóbb a hosszú kötvényekben is megjelennek ezek a szép előretekintő hozamok majd.
Gábor, szerinted is a kötvénytípusú befektetések lehetnek a mostani időszak úgymond megmentői?
Ugye a kötvény típusú befektetések nagyon érdekesek, hiszen az elmúlt években ezekről szinte elfeledkeztünk, nagyon alacsony volt a hozam környezet, és nem igazán érte meg piaci kamatozású kötvényeket tartani a portfóliókban. Szerintem ez most nagyon drasztikusan megváltozott, érdemes odafigyelni a kötvényekre. És itt megint visszakanyarodnék a gazdasági ciklusokhoz, hiszen megvan az az előnyük is, hogy bizonyos eszközosztályok jellemzően hasonlóan teljesítenek a gazdasági ciklusok különböző szakaszaiban, és érdemes talán ezen gyorsan végigmenni. Ugye, amikor egy ilyen környezetben vagyunk, amikor egy lassuló gazdasági környezetben kell dönteni a befektetéseinkről, és közeledik egy komoly lassulás, vagy esetleg recesszió, akkor nyilván a részvénypiacok jellemzően gyengén teljesítenek, ezt ugye láttuk az elmúlt időszakban is. Viszont ezzel együtt, ahogy Tamás is mondta, a kötvénypiacok is szenvednek, hiszen beárazzák a növekvő inflációt, beárazzák a jegybanki kamatemeléseket, és ezért láttuk azt, hogy az idei évben egyszerre estek a részvénypiacok, és egyszerre estek a kötvénypiacok. Ugye a kötvényeknél, ahogy emelkednek a hozamok, az árfolyamokra mindig negatív hatással van. Viszont most már nagyon magas szintre kerültek a kötvényhozamok, és hogyha majd, ahogy közeledik a recesszió, és elkezdi a piac árazni az infláció csökkenését, a kötvényhozamok is elkezdenek majd visszaesni, és így az árfolyamok emelkedhetnek. Elsőként szerintem majd a fejlett piaci kötvényekben lesz jó beszállási lehetőség, akár amerikai hosszabb állampapírokra gondolok, aztán később majd, ahogy a recesszió egyre jobban beárazódik, folytatódik, és elkezdenek tovább csökkenni a kötvényhozamok, feltörekvő kötvényekben is jó lehetőség lesz, és így szerintem a magyar kötvénypiacon is érdemes lesz körülnézni. Ehhez nyilván az kell majd, hogy a hosszú kötvények is vonzóak legyenek, hogy egyrészt csökkenjen ez a nagy kockázati felár, ami most a magyar eszközökön van, és kezdjen el beárazódni egy csökkenő inflációs pálya a hosszabb kötvényekbe. Úgyhogy jelenleg még én a rövid magyar kötvényeket tartom nagyon jó lehetőségnek, hiszen magas jegybanki alapkamatnál ezek nagyon kis kockázattal nagyon jó hozamot tudnak biztosítani, de érdemes már fél szemmel a hosszabb magyar kötvényeket is figyelni, és hogyha elkezd csökkenni ez a kockázati felár, akkor érdemes lehet ezeket is szép lassan beépíteni majd a portfóliókban.
Tamás, hogyha a Gábor által elmondott irányokat követjük, akkor a portfóliunkba hogyan tudjuk ezeket beépíteni? Tehát, hogy mit vegyünk, mit ne vegyünk?
Abszolút egyetértek Gáborral a kötvények tekintetében, a rövid kötvényalapokat már most is ajánljuk az ügyfeleinknek, ezáltal már részesülhetünk most a megemelkedett hozamoknak az előnyeiből, ráadásul ezek a rövid kötvényalapok rugalmasak is, így ha eljön a hosszú kötvények ideje, ahogy a Gábor is mondta, akkor gyorsabban át tudjuk súlyozni a portfóliónkat, és át tudunk lépni a hosszabb kötvényekbe. Ezáltal ez egy jobb lehetőség, mintha valami egyedi kötvénybe ülnénk, hiszen ott a kiszállás sokkal nehezebb. A részvények tekintetében viszont ki szeretném emelni, hogy a kötvénytípusú eszközökkel alapvetően infláció körüli hozamot tudunk elérni. A reálhozam elérésére a legjobb lehetőség továbbra is a részvények, részvénytípusú eszközökbe történő befektetés, hiszen egy jó portfóliónak hozam szempontjából továbbra is a részvénytípusú eszközök jelentik a motorját. Nagyon fontos, hogy kicsit óvatosabban építkezzünk részvények tekintetében, fokozatosan, időben próbáljuk diverzifikálni a befektetéseinket, ezáltal különböző belépési pontokon tudunk vásárolni kockázatosabb típusú eszközöket. Biztos vagyok benne, hogy a következő időszakban lesznek nagyon jó beszállási pontok részvényvonalon is, részvényeszközök tekintetében, amelyekkel szép hozamokat tudunk realizálni közép és hosszú távon. Nagyon fontos, hogy legyünk türelmesek részvényvonalon, hiszen ezek hosszabb távú befektetések, viszont ezekkel és ezek által tudunk valós reálhozamot realizálni a befektetéseinken, és ez nem egy-két év, ezek a hozamok nem lineárisan épülnek fel rövid távon, hanem itt ki kell tartanunk a befektetési stratégiánk mellett, és tartani az ilyen típusú eszközöket.
Tamás, most ugye arról beszélt Gábor, hogy a részvényekből is lehet azért építkezni, bár ahogy az előbb mondtad, azért most egy recessziós időszak előtt állunk, tehát én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy milyen típusú részvényekből építkezünk, hogy itt vannak valami preferenciák most, hogy akár szektorálisan megkülönböztetni, melyik azok, amiktől jobbat várunk, mi az, amitől rosszabb teljesítményt a közeljövőben?
Ugye az nagyon fontos talán még előjáróban elmondani, hogy a hozamaink nagy részéért hosszú távon az eszköz allokációnk a felelős. Mit jelent ez? Mennyi részvényt és mennyi kötvényt tartunk hosszú távon, milyen a portfóliónk hosszú táv összetétele. Különböző tanulmányok szólnak erről, de nagyjából azt mondják, hogy 80-90%-ban az hosszú távú eszköz összetétel határozza meg a hozamainkat, aztán az, hogy ebből hogyan változtatunk, hogyan ugrálunk ki be, csak picit tud hozzátenni a hozamokhoz. Úgyhogy én is szeretném azt megerősíteni, amit Tamás is mondott, hogy érdemes kialakítani egy stabil befektetési stratégiát, és ehhez tartani magunkat. Nyilván ezt azért alakítani kell a piaci folyamatoknak megfelelően. Ugye eddig is mondtuk, mi is a vegyes alapjainkban most jelenleg úgy pozícionáljuk a befektetéseinket, hogy részvényekből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk, ugye recessziós időszakban alul teljesítenek a részvények, de ez például azt jelenti, hogy egy dinamikus vegyes alapban hosszú távon jellemzően 60% körüli részvényarányt tartunk, ezt most bőven 50% alá csökkentettük le. Kötvényekből is kevesebbet tartunk, mint a hosszú távú súly, hiszen még mindig emelkedő hozamokra számítunk, de itt már elkezdtünk óvatosan vásárolni fejlett piaci kötvényekből, ugye erről is beszéltünk, hogy először ezek lehetnek majd felül teljesítőek. És ezeket az összegeket, amit nyilván alulsúlyozunk a kötvény és a részvényeszközosztályban, ezt rövid lejáratú magyar állampapírokban tartjuk, amiknek most a magas jegybanki alapkamat miatt nagyon jó a hozam potenciája. És aztán, hogyha kicsit mélyebbre megyünk, mondjuk a részvény részben, ugye igaz, hogy alulsúlyozzuk a részvényeket, kevesebbet tartunk a hosszú távú súlynál, de vannak azért olyan szektorok, amit érdemes ilyen helyzetben is felülsúlyozni. Ilyen recessziós időszakban jellemzően a defenzívebb, stabilabb részvény szektorok szoktak jól teljesíteni. Ilyen lehet például az egészségügyi szektor, ezen belül is a gyógyszeripari szektor, ami nyilván egy olyan terméket gyárt, amire minden időszakban szükség van, és csak nagyon lassan csökken a kereslete, illetve a nagy gyógyszercégeknek nagyon jó az árazás hatási ereje, és hát a szabályozói környezet is elég kedvező most számukra, úgyhogy a gyógyszeripari szektorban mi jelentős fantáziát látunk jelenleg, illetve ilyen lehet például akár az élelmiszeripari szektor is, ami szintén egy defenzív szegmensnek számít a részvénypiacon belül. És ilyen gazdasági helyzetben pedig érdemes alulsúlyozni a gazdasági ciklusokra növekedésre nagyon érzékeny szektorokat, ilyen lehet akár az autóipar, ilyen lehet akár a technológiai szektor, amire nagyon negatív hatással van a magas kamatkörnyezet, vagy ilyen lehet például a nem mindennapi használatra szánt fogyasztási cikkeket leállító szektor, mert nyilván csökken az ilyen termékeknek a kereslet egy ilyen inflációs időszakban.
Ahogy az előbb említetted, hogy ugye hosszabb távon a stratégia felel a hosszú távú hozamainkért, viszont ugye amiről eddig beszéltünk, ezek a témák inkább a jelen környezetre való reagálásról szóltak, én kicsit úgy érzem, tehát hogy inkább ilyen taktikai lépésekről, viszont ugye felmerülhet a kérdés, hogy nem lenne értelme most ebben a szituációban mondjuk teljesen megváltoztatni a stratégiánkat és mindent újra gondolni és még felkészülni nehezebb időszakra, vagy mi az alapközönek most a hosszú távú stratégiája, amiben még ilyen időszakban is bízik?
Ugye mi továbbra is úgy gondolkodunk, hogy érdemes a hosszú távú stratégiához tartani magunkat, ugye a hozamok nagy részéért ezek felelősek, de természetesen ezt mindig hozzáigazítjuk az aktuális piaci helyzethez. És ezen felül aztán vannak olyan nagy megatrendek, amik nem hogy a gazdasági cikluson belül, de több gazdasági cikluson átívelnek, akár évtizedeket is átfognak, és az ilyen megatrendekben hiszünk, ezekre igyekszünk a lehető legjobb befektetési megoldásokat kínálni. Ilyen lehet például az egészségügy, ilyen lehet például a digitalizáció, de hát ilyen nagy megatrend, ami ezeket teljesen átszövi, a fenntarthatóság, a felelős befektetések is, ami tulajdonképpen azt gondolom, hogy a következő évtizedek befektetési trendjeit meg fogja határozni.
Igen, azt mondjuk én is egyre sűrűbben látom, hallom, hogy ilyen felelős befektetések egyre jobban a homloktérbe kerülnek, viszont benne mindig felmerül egy kérdés, hogy itt nem kell esetleg feláldozni valamit a hozamunkból azért, hogy mi ilyen felelős, zöld, társadalmilag fenntartható dologba fektessünk. Tehát, hogy van valamilyen összefüggés hozamokban, kell-e bármit feláldozni?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és itt igyekeznék egy tévhitet is eloszlatni. Igazából nem kell semmiféle hozamról lemondani, sőt, hosszú távon szerintem sokkal jobb hozam lehetőségeink vannak, hogyha fenntartható típusú befektetési alapokba tesszük a pénzünket. Picit érdemes talán ehhez megnézni azt, hogy hogyan is készül egy ilyen befektetési alap. Ugye amikor például egy vegyes alap összetételét meghatározzuk, amiben ugye részvények és kötvények is vannak, akkor mindig kiválogatjuk a lehető legjobb pénzügyi mutatókkal rendelkező cégeket, vagy akár állampapírokat, és ezeket tesszük be a portfólióba. Ugyanúgy járunk el egy felelős befektetési alap összeállításánál is, tehát egy ilyen típusú alapban is a lehető legjobb pénzügyi mutatókkal rendelkező cégek és kötvények kerülnek be. Viszont egy felelős alapnál van még egy réteg, egy minőségi szűrés, amikor ezekből a cégekből még kiválasztjuk azokat is, amik ESG szempontok alapján, tehát környezeti, társadalmi és irányítási szempontok alapján is a legjobbak, tehát odafigyelnek a környezetre, hatékonyan működnek, odafigyelnek a társadalmi hatásokra, a dolgozóikra, illetve az irányítási rendszerük transzparens, átlátható és jól kiszámítható, és ezek mind-mind olyan tényezők, amik hosszú távon hozzá tudnak tenni egy cég profitabilitásához. Tehát azt gondolom, hogyha egy felelős befektetési alapot választunk, akkor egyrészt megkapjuk a legjobb pénzügyi mutatókkal rendelkező cégeket, kötvényeket, és ezen belül is azoknak a vállalatoknak az eszközeit, amik nagyon odafigyelnek a környezeti társadalmi hatásokra, és ezzel egy plusz minőségi szűrőt kapnak, ami hosszú távon szerintem hozzá tud majd tenni a hozamokhoz.
Tamás, hogyha valaki komolyabban érdeklődik ezek iránt, a megatrendek iránt, meg a fenntarthatóság iránt, akkor milyen lehetőségeink vannak ezt beépíteni a portfóliókba?
Jó híreim vannak a kedves hallgatóknak, elérhetőek jelenleg a KNTH kínálatában különböző tematikus alapok, amelyek ezekhez a megatrendekhez kapcsolódnak, ezeket a megatrendeket lovagolják meg. Nagyon fontos előnyük ezáltal, hogy nagyon jó hozam potenciáljuk lehet a jövőben, hiszen azok a cégek, vállalatok, amelyeknek a tevékenysége ezekhez a megatrendekhez kapcsolódik, jobb eséllyel működik nyereségesen, ezáltal a részvény árfolyamaik felfelé emelkedhetnek könnyebben, és ezáltal a befektetőknek is jobb hozampotenciált nyújthatnak az ilyen típusú befektetési alapok. Másik előnyük, hogy diverzifikáltabbak ezek az eszközök, mint például a szektorális alapok, hiszen több típusú tevékenységet is magukban foglalhatnak. Ráadásul ezek a tematikus alapok felelős befektetésekként működnek, aminek nagyon fontos előnye, hogy ezáltal befektetéseinkkel tehetünk a fenntarthatóságért is. Egyébként a termékkínálatunkban minden típusú alap elérhető felelős befektetések formájában is. Én úgy képzelem el, hogy jelenleg a befektetések terén egy kétsávos autópálya működik, ahol haladnak előre a hagyományos eszközök és a fenntartható vagy felelős befektetési eszközök. Az az érzésem, hogy néhány éven belül ez az autópálya egy sávra fog szűkülni, és kizárólag a felelős befektetések fognak tovább közlekedni rajta. Egyre inkább a cégek, vállalatok felé egy alapelvárás lesz a fenntarthatóság iránti kiemelt fókusz, és a működésükbe, hogy építsék be azokat az elemeket, amelyek azt segítik, hogy a Föld egyre inkább egy fenntartható növekedés irányába mozduljon. Ezáltal az ilyen típusú cégeknek a nyereségessége is jobb lesz, mint azoknak a cégeknek, amelyek ezekkel a tényezőkkel nem foglalkoznak. Így hosszú távon egyértelműen, amellett, hogy alapelvárás lesz, de egy jobb hozam potenciált is nyújthatnak majd az ilyen típusú befektetések.
Sajnos az időnk végéhez értünk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok hasznos és kézzelfogható javaslattal lehetünk gazdagabbak a beszélgetés során. Számomra az körvonalazódott, hogy talán a legfontosabb üzenet a jelenlegi helyzetben az, hogy legyünk türelmesek, meg higgyük el, hogy ez a periódus is csak egy a normál gazdasági folyamatokból, és még ilyenkor is, amikor egyébként nagyon borúsan látjuk a jövőt, találhatunk olyan befektetési alternatívákat, amelyek megfelelő hozamot nyújthattak nekünk. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy a továbbiakban is megőrzitek ezt a realista optimizmust, amit a szavaitokból kihallottam.
Köszönöm a meghívást.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy velünk tartottak. Ha máskor is szeretnének értesülni arról, hogy a K&H alapok kezelőinek mik a jövőbeli kilátásai a piacokról, befektetésekről, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcaston is.